Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szilágyi Áron, háromszoros olimpiai bajnok, világ és Európa bajnoki aranyérmes kardvívó. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
Örülök, hogy itt lehetek, jó napot kívánok!
Szilágyi Áron augusztus 5-én csütörtökön délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A Facebookon élőben, a rádióban felvételről hallhatják. Kezdjük azzal, hogy most már itt van nagyjából két napja. Hogyan telt ez a két nap? Mivel tudta tölteni az ünneplés utáni pillanatok óráit?
Az első estét és a másnap délelőttöt megkaptam, hogy a feleségemmel és a családommal lehessek. Picit tudtunk találkozni, beszélgetni, ünnepelni. Nagyon jó volt hazaérkezni. Már a reptéren egyébként fantasztikus volt a fogadtatás, ott voltak a szurkolók, barátok, ismerősök, volt egy kis rögtönzött sajtótájékoztató, már ott elkezdtem adni pár interjút, bemelegítésgyanánt a következő napokra. És tegnap estétől kezdve tulajdonképpen turnészerűen igyekszem ilyenkor a legtöbb megkeresésre igent mondani, és egy picit belevetni magam abba, hogy megmutassam magam, elmeséljem a történetemet, nem csak azért, hogy én, de mondjuk a sportágam is reflektorfénybe kerüljön. Ez szerintem hozzátartozik a sportolói léthez, főleg az olimpia után.
Ilyenkor kicsit újra is éli a Tokióban történteket, vagy inkább más szerepe van ennek?
Segít feldolgozni, azt mondanám. Szembesülök azzal, hogy mit értem el, hogy ez mit vált ki emberekből. Nagyon örülök annak, hogy ekkora az érdeklődés, és már az egyéni verseny után rengeteg üzenetet kaptam a különböző platformokon, és annyira sokat, hogy például a csapatverseny előtt le is töröltem az üzenetküldő applikációkat is, a social media applikációkat már előtte, mert tudtam azt, hogy nem fogok tudni megfelelően koncentrálni a csapatversenyre, hogyha elviszi minden más a figyelmet. De hát természetesen a csapatverseny után visszatöltöttem ezeket az alkalmazásokat, és szembesültem azzal, hogy mennyi ember írt, gratulált, üzent, jó kívánságokkal látott el.
Volt valamilyen olyan egyedi reakció, amely meglepte?
Nagyon örültem, hogy a két londoni érmes, az ezüstérmes Diego Kirc és a bronzérmes Nikolaj Kovaljov is üzent. Előbbi egy nagyon megható üzenetet küldött, amiben azt írta le, hogy már akkor is azt érezte, hogy büszke lehet arra, hogy tőlem kapott ki, de most meg végképp különleges ez számára. Nikolaj Kovaljov pedig nemes egyszerűséggel annyit írt, hogy dude, something is wrong with you. valami nem oké veled.
Mert hogy az elmúlt három olimpián mindegyik asszóját megnyerte egyéniben, ugye ez 15-ből 15-öt jelent.
Igen, és all together pedig ugye a pekingi olimpiával együtt 16-1 az arány, ami elképesztő, hogy ez tehát, hogy edzésen sem tudnám ezt reprodukálni szerintem.
És itt azért a világ legjobbéiről van szó, néhány asszót kivéve talán, de hát oda is azért azok kerülnek, akik valahogy kivívták az indulásjogát.
Hát ráadásul milyen körülmények között, milyen körítés mellett. Jó, most Tokióban különleges volt ugye a COVID-helyzet miatt a verseny, de hát Londonban és Rióban ugye 5000-es, 6000-es lelátó előtt elképesztő hangulatban sikerült győzni. Ebből a szempontból kihívás volt a tokiói, hogy meg kellett szokni azt, hogy nincsenek nézők, ugyanott voltak a magyar vívók, edzők, sportvezetők és a sajtómunkatársai, de hát...
Azért ez nem egy Budapest VB hangulat volt.
2-3 tucat ember egy 5000 fős lelátón, ez nem hasonlítható egy teltházas lelátóhoz. Ennek ellenére nagyon hálás vagyok nekik, mert a buzdító üzeneteik átjöttek.
De egyébként volt, aki azt mondta az olimpia előtt, hogy valószínűleg az ön introvertáltabb személyiségének nem fog rosszat tenni ez a körülményrendszer, és tudja majd kezelni. A gyakorlatban hogyan történt ez? Hogy érezte belülről?
Megpróbáltam magammal foglalkozni, a belső világomat rendezgetni. Valóban arra számítottunk egyébként előzőleg, hogy mivel én egy introvertált srác vagyok, engem kevésbé fog ez megzavarni, sőt, talán még jobb is, hogy nincsenek azok a külsőségek, nincs ott 5000 ember, nincsen hangzavar. Nem mondom, hogy nekem segített, mert szokatlan volt a helyzet, de talán az ellenfeleimet jobban megzavarta.
Melyik volt az egy momentum, amelyet ki tudná emelni a Tokióban töltött nagyjából 3 hétből, vagy a Japánban töltött 3 hétből?
A legérzelemdúsabb pillanat az a csapat bronz mérkőzés után, illetve a beadott utolsó találat utáni pillanatok, másodpercek. Nagyon komoly érzelmi hullámvasútba kerültem ott Max Hartung ellen megvívott asszomba, ahol egyszerűen nem találtam önmagamat, és nem tudtam mit kezdeni vele, és nagyon nagy arányban megvert a német srác, de sikerült mégiscsak beadnom az utolsó 45. találatot, és ezzel érmes lett a csapat, és nagyon szerettem volna, hogy a csapattársaim, Decsi Tomi, Gémesi Csanád és Szatmári András is éremmel menjenek haza. Ez összejött. 2008 óta vágyom arra, hogy a csapattal is dobogóra álljak az olimpián. Ez megadatott. Ez egy eufórikus, hatalmas élmény volt.
Tulajdonképpen nem csak az az asszója, hanem az egész nap valamiféleképpen egy hullámvasútnak is minősült, hiszen majdnem mindegyiküknek voltak nagyon nehéz pillanatai, és gyakorlatilag mindegyiküknek voltak jó periódusai. Hogyan élték ezt meg, akár hogyan élték meg idegekkel az olaszok elleni végül elvesztett csatát?
Kezdjük onnan, hogy a negyeddöntőben az Egyesült Államok csapatával mérkőztünk, és ugyanerről nem beszéltünk a felkészülés során, és nem igazán került szóba még interjúk alkalmával se, de Decsi Tomi és én is pontosan tudtuk, hogy 2004-ben és 2008-ban is a magyar csapat az amerikaitól szenvedett vereséget ugyanígy a negyeddöntőben. A 2008-as csapatban benne voltunk Decsi Tomival mind a ketten, élénken él bennünk, ahogy 44-44-nél Keith Smart az, aki beadja az utolsó találatot, és az amerikaiak körülhetnek. És ugyan teljesen más helyzetben voltunk, sokkal dominánsabbak voltunk az amerikaiak ellen az elmúlt időszakban, 9-0-ás az ellenük elért mérlegünk az elmúlt évekből, de mégis ott motoszkált, Decsit, amiben jobban, de bennem is, pont az olimpiai faluba menet a buszon beszélgettünk erről a csapatverseny után, hogy elmondta, hogy ő azért tartott az amerikai csapattól, mert élt benne ez a csapat kudarc. De őket végül is magabiztosan meg tudtuk verni, le tudtuk rázni magunkról ezeket a kellemetlen emlékeket.
Idejekorán nem is húztak.
És végig dominálni tudtunk, és nem éreztem azt, hogy megtörne a lendületünk. Szatmári Andis is nagyon jó, Decsi Tomi is fantasztikusan hozzátette a magáét, és végül is magabiztosan nyertünk, tehát ezt a, nem is tudom, átkot, ezt megtörtük, és végre le tudtuk győzni az Egyesült Államok csapatát. Innen következett ebben a lelkiállapotban az elődöntő az olaszok ellen, ahol ugyan az elmúlt időszakban rengeteget beszéltünk arról, hogy Korea ellen milyen jó lenne visszavágni, már csak a budapesti világbajnoki döntő miatt is, hogy mennyire feljöttünk rájuk, hogyha azt nézzük, hogy Lipcsében 2017-ben a világbajnoki döntőben még 20, nem is tudom, mennyire kaptunk ki tőle.
2-3-ra talán?
Nagyon, igen. Talán 22-re pont, igen. 45-22-re nagyon elagyabuláltak minket. Onnan fel tudtunk építeni 2 év alatt a csapatot, úgyhogy az már 45-44-es volt az a mérkőzés Budapesten, és mekkora szám lenne, hogyha meg tudnánk őket verni Tokióban. De nem nagyon beszéltünk az olasz válogatottról, pedig velük is kőkemény csörtéket vívtunk, nem csak az elmúlt években, az elmúlt évszázadban, és tudtuk azt, hogy egy magyar-olasz csörte végkimenetele az bármi lehet. És bizony egy nagyon kemény olasz kvartettel találtuk szembe magunkat, akik ellen jól kezdtünk, de ők meg jól váltottak. Luigi Samele helyett behozták, bár egyéniben ezüstérmes volt, mégis lecserélték és behozták a már szinte veteránnak számító Aldo Montanót, aki mind a két asszóját megnyerte. Hihetetlen, hogy mire képes 43, novemberben lesz 43 éves, azt hiszem, Aldo. Egészen elképesztő. De hát itt is megmutatta a klasszisát. És ott fejfej mellett haladtunk, és eljutottunk 43-43-ig. Luca Curatoli volt az olaszok befejező embere, és volt középen egy találat, ahol egyértelműen én voltam a támadó, mindenki látta a teremben, a zsűri el is kezdte levezetni a találatot, amikor észrevettük, hogy az én lámpám nem gyulladt ki. Egy technikai malőr következtében egyszerűen nem égett a zöld lámpa, és így kénytelen volt a zsűri megadni az ellenfélnek a találatot. Nincsen jogorvoslati lehetőség erre, sajnos nem tudunk óvni, nem tudunk reklamálni. Persze a videóban megnézték, hogy valamelyik égő esetleg kigyulladt hátul, hogy lehet-e valamire hivatkozni, de nem. Úgyhogy hát ott mélyre kerültünk, ott abból nem is tudtam ott kijönni, 44-43-nál megrohamozott az ellenfél, és beadta a támadást. Így ők nyertek 45-43-ra.
Gondolom nem ugyanúgy reagáltak, mert azért mindenkinek mást jelenthetett a csapatban ez. Van, akinek ez az utolsó olimpiája lehetett, van, akinek az első, ön pedig néhány nappal volt az egyéni harmadik olimpiai bajnoki cím után.
Ami közös volt, az a tragédia ebben, és én akkor nem foglalkoztam semmivel, kirohantam a teremből, és dúltam, fúltam, dühöngtem, nagyon nehezen éltem meg. Sok mindenhez hozzászokik az ember a mi sportágunkban, nagy a szubjektivitás, előfordul, hogy a zsűri téved, nagyon fontos szituációban is ezt el kell tudni fogadni, ezt el is fogadjuk. Van, hogy nem jön ki a lépés, van, hogy pehes találatot kapunk a végén, de az, hogy egy olimpiai elődöntőben 43-43-nál ne gyújladjon ki a lámpa, ezt nem lehetett, ezt nagyon nehéz volt ott elfogadni, feldolgozni. Abból a szempontból szerencse volt, hogy 4 óra szünet állt rendelkezésünkre a bronz meccsig, és volt idő kidőngeni magunkat, értékelni a helyzetet, és felkészülni a bronzmérkőzésre. Körülbelül 2 órát voltunk külön. Én egy masszázspadra leheveredtem, és csak néztem magam elé. Ugyanígy tett Szatmári Andis és a másik két csapattársam is, és úgy 2 órával a bronzmeccs előtt ültünk újra össze. Nem sokat beszélgettünk, de hát mozdulatokból, gesztusokból is megértjük már egymást, egymásra néztünk, és megértettük egymással azt, hogy ezt meg kell nyerni, ezt a bronzmeccset. Nincs az az opció, hogy érem nélkül megyünk el innen.
Az egyébként mennyit számított, hogy Szatmári András magára vállalta a sajtó nyilvánossága előtt is a vereséget?
Nemes gesztus volt ez Andris részéről, amit nagyra értékelünk, főleg így utólag, de nem volt erre szükség. Tehát a mi csapatunkban nem szokás az, hogy a másikra mutogattunk, hogyha egy negatív tusarányt vív. Mindenki vívott már indisponáltan, mindenkit vertek már meg bizonyos szituációkban, és ment el ezen csapatmérkőzés. Sajnálom, hogy ott Szatyi nem tudta kihozni magából a maximumot az olasz csörtében, de gyorsan tegyük hozzá, hogy mind az amerikaiak elleni győzelemből, mind a bronzmérkőzésen oroszlán részt vállalt, és nagyon jó vívással rukkolt elő. Plusz még egyszer hangsúlyoznám, hogyha nincs ez a technikai malőr, ez egészen másképp is alakulhatott volna. De ott mindenki rendezte a sorokat, újra összeálltunk, együtt melegítettünk, és éreztem, amikor kiálltunk a németek ellen, éreztem azt, hogy mi vagyunk az erősebbek.
És aztán nagyon el is tudtak húzni, és beszéltünk arról, hogy a vége Max Hartung ellen nehezen alakult. Az utolsó 2 tust be tudta adni, ugye 43-40-re jött fel az olasz, a német csapat Hartung remeklésének köszönhetően. A társak azt mondták, hogy nem kételkedtek abban, hogy megcsinálja, hiába lett hirtelen nagyon szoros összességében az a bronzmérkőzés. Mi kellett ahhoz, hogy átlendüljön, és ez az utolsó két tus sikerüljön?
Nem lendültem át, igazából végig szenvedtem az egész asszóban. 43-40-nél readásul az ellenfelem szerezte meg a támadás jogát, és akkor gondoltam egyet, és felraktam egy vonalat, ez egy akció, amit én nem szoktam alkalmazni. Ha nyújtott karral a penge a kar meghosszabbításaként nyújtva van, akkor annak, hogyha így ilyen állásban maradok, és ezt tartom, akkor annak elsőbsége van még, hogyha az ellenfelem mi a támadás joga akkor is. Tehát, hogyha én ebből fel tudom szúrni, anélkül, hogy ő egy penge találkozást tudna kieszközölni, meg tudná fogni a pengémet, akkor én adom a találatot. Én ezt nem szoktam alkalmazni, mert kockázatosnak ítélem meg mindig, sokkal inkább bízom a lábmunkámban, abban, hogy ki tudom mozogni az ellenfelet, de hogyha nagy baj van, akkor még esetleg kivédem, vagy elővágok. De most úgy éreztem, hogy nincs már más a kezemben, nem tudtam mit kezdeni az ő támadásaival, ezt kell elővennem, és egészen elképesztő, de bejött. Tehát 43-40-nél egy olimpiai bronzmeccsen ez az akció, ez találatot ért, és ott meg már 44-40-nél azt éreztem, pici magabiztosság visszajött, és azt éreztem, hogy na most veszek egy parádot középen. Ha nem is jön be, 44-41, még mindig van három lehetőségem befejezni, de bejött, és így 45-40-re sikerült lezárni az asszót, tehát most is picit felállt a szőrátomon, hogy így visszagondolok arra az asszóra.
Egyébként az, hogy mondjuk vívásban egy-egy ilyen alkalommal tényleg olyan húzást tud megvalósítani valaki, amelyen megváltoztatja az asszó menetét, és így a végeredmény döntően befolyásolja, ezeket a hétköznapi gyakorlatban mennyire ülteti át? Gyakorlatilag gondolkodás nélkül megy, hogyha mondjuk van egy hétköznapi megoldandó feladat egy szorult helyzetben, akkor kivágja magát, vagy pedig máshogy képzeljük el ezt a gyakorlatban?
Igen, alapvetően a téthelyzetek mobilizálnak, és jól reagálok a nehéz szituációkra. Engem pont a hétköznapi feladatok, nehézségek azok, amik debilizálni szoktak a leginkább. Tehát, hogyha nekem postára kell mennem, az egy rémálom.
De nincs ilyen sokszor.
Nem sokszor, de azért előfordul. A mai világban persze egyre kevésbé. De valahogy nekem pont ezek a kiélezett szituációk, ezek a téthelyzetek, ezek fekszenek.
Tulajdonképpen az elmúlt időszakban a vívás mellett már a szakosztályvezetésbe és a sportvezetésbe is bele tudott kóstolni és belelendült, hiszen most már csak nem egy éve ön a vasas vívó szakosztályának az elnöke. Ez a munka mit adott önnek ebben a nagyjából 10-11 hónapban?
Sokkal jobban megismertem a saját közegünket, azt, amiben egyébként 21-22 éve mozgok. Sokkal mélyebb és intenzívebb lett a kapcsolatom főleg az egyesületünkben dolgozó edzőkkel, munkatársakkal, a klub vezetőségével, és jobban belelátok abba, hogy hogyan is működik valójában mondjuk egy vívószakosztály, de abba is talán, hogy mondjuk a vívószövetség hogy működik, hiszen velük is azért konzultálni kellett jó párszor. Ennek egyrészt hasznát is vettem, másrészt meg élveztem is, mert jó azt a közeget picit jobban megismerni, amiben amúgy is tevékenykedem, és azért az egyesületért dolgozni, ahol pedig 9 éves korom óta versenyzem.
A személyes kapcsolatok változtak, mondjuk akár a volt edzőjével, vagy akár azokkal a társakkal, akikkel azelőtt is gyakorlatilag rendszeresen együtt gyakoroltak, együtt asszóztak?
Én úgy érzem, hogy csak javultak a kapcsolatok, és ugyan párszor voltak nehéz beszélgetések, voltak konfliktusok, amiket fel kellett oldani, volt, amit nem is sikerült, de úgy érzem, hogy hogyha ember tudok maradni ebben a helyzetben is, vagy ebben a funkciómban, akkor azt respektálják, és én semmiképpen nem az elefántcsont toronyból szeretnék mondjuk ezt a szakosztályt vezetni. nagyon visszás is lenne, és rosszul is venni szerintem ki magát, hanem én a megfelelő kommunikációs csatornákat igyekeztem mindenkivel kiépíteni. Elindítottunk egy szakosztályvezetői értekezletet havi szinten, összeültünk, és igyekeztünk mindent megbeszélni. Próbáltam bátorítani az edzőket, versenyzőket, hogyha bármi van, akkor nyugodtan forduljanak hozzám is, ne csak a szakosztály igazgatónkhoz, vagy a klub vezetőségéhez, és úgy érzem, hogy ez így elkezdett működni.
Szász Kovács Emese mennyit tudott segíteni? Ő ugye néhány hónapja kapcsolódott be a munkába a szakosztály társelnökeként.
Nagyon örülök, hogy Emi csatlakozott hozzánk ebben a szerepkörben is. Én kapacitáltam arra, hogy legyen mellettem társelnök, és örülök, hogy ezt elvállalta. És nem csak, hogy elvállalta, hanem valóban aktív részesévé is vált rögtön az elejétől fogva a szakosztály életének. Ő is egy olimpiai bajnok, és ő is vasasos, ennek mi csak hasznát vehetjük. Pont az olimpia következett, és az én olimpiai felkészülésem úgy, hogy nagyon mélyen együtt még nem kezdtünk el dolgozni, de én azt gondolom, hogy mi harmonikusan fogunk tudni együtt dolgozni. Ez derült ki az első beszélgetéseinkből. Sok esetben teljesen ugyanazt gondoljuk mind a szakosztályról, mind a magyar vívásról és annak helyzetéről, és szerintem ez jó.
Milyen a magyar vívás helyzete? Így három olimpiai érem után egy arany, egy ezüst, egy bronz. Tulajdonképpen ez a riói-nál kevesebb, de hát a riói az, ha nem is megismételhetetlen volt, de nagyon magasra tette a mércét 5 évvel ezelőtt.
Az olimpiai szereplés az csak a jéghegy csúcsa, ami mondjuk a közvéleményhez eljut, de mi természetesen a mélyebb rétegekben is gondolkozunk. A vasas vívó szakosztályban 350 gyerektől a veteránig vívó él és mozog minden délután. És én azt gondolom, hogy a magyar vívás az elmúlt időszakban önmagára talált, maga a sportág nagyon jó helyre lett pozícionálva, sok szülő felé is sikerült eljutatni azt az üzenetet, hogy a vívás nagyon fontos értékeket hordoz, nem csak fizikailag lesznek lefárasztva a gyerekek, hogyha vívni kezdenek el, hanem kapnak egy szabályrendszert, megtanulják tisztelni a mesterüket, az edzőjüket, nagyon komoly keretek vannak, de mégis játékos az egész, szerethető, a mozgás öröme benne van, fegyelmezetté teszi a gyermekeket, ez sok mindent, megtanulnak küzdeni a célok eléréséért, és én úgy látom, hogy nagyon népszerű lett a gyerekek és a szülők körében is a vívás az elmúlt időszakban, hát már szinte százszemese fogalmazott így, hogy ki kell tolni a falakat a vasas vívócsarnokába, hogy elférjünk. Valóban, és ez egy nagyon kellemes teher.
Ez a mostani olimpiai sikerszéria gyakorlatilag, amely most már 2 olimpiai ciklust is felölel, Rio és Tokió így együtt. Milyen hatással lehet a gyerekekre egyáltalán? A tokiói eredményekből mennyire profitálhat a sportág, és mennyi időn keresztül? Tehát meddig kell ezt megfogni?
Az egyfajta küldetés, hogy ilyenkor a vívó egyesületek be tudják fogadni az érkező gyerekeket, és be tudják terelni őket a vívótermekbe. Ennél fontosabb küldetésnek tartom azt, hogy bent is tartsák őket, és ne legyen lemorzsolódás. Én úgy érzem, hogy ebben nagyon sikeres a mi szakosztályunk, hogy nem igazán hagyják abba a vívást a gyerekek, és ehhez hozzátartozik az is, hogy nem fél éven keresztül csak lábmunkáztatják őket az edzők, hanem játékos gyakorlatok vannak, élvezhető formában mutatják be nekik magát a vívást, és annak a szabályait, és a mozdulatokat, és mi igazából annak örülnénk a legjobban, hogyha valaki elkezd vívni, azt soha nem hagyná abba. Nem feltétlenül lesz mindenkiből versenyző, meg főleg nem olimpiai bajnok, de nagyon jó azt látni, hogy sokan pusztán azért vívnak, mert szeretik.
A tokiói olimpián mindenki számított arra, hogy nem lesznek egyszerűek a körülmények, és igazából sok nehézséggel kell szembesülni. Összességében mennyire volt megterhelő a Japánban eltöltött időszak, hogyha a szabályokat tekintjük?
El kell mondani, hogy nagyon szigorú szabályok voltak az olimpián, és ezeket be is tartották a japán szervezők. Amint megérkeztünk, karanténba zártak minket, a hotel szobát és azt a folyósót, emeletet, ahol a magyar csapat lakott, a magyar vívó csapat lakott, azt nem nagyon hagyhattuk el. A liften, liftet sem használhattuk, hanem egy tűzlépcsőn közlekedtünk, és buszokkal szállítottak minden egyes alkalommal minket az edzés helyszínre. Napi szinten PCR-tesztelésnek voltunk kitéve, és nem nagyon érintkeztünk tulajdonképpen senkivel, aki ezen a buborékon kívül tartózkodott. Így sajnos Japánból nem sok mindent láttunk, csak amikor a busszal hoztak, vittek minket a városban, akkor nézhettük meg Tokiót, illetve hát amennyit láttunk belőle. Az olimpiai faluban volt egy picit szabadabb a légkör, ott azért mégiscsak ez egy kisvárosnyi területen elterülő. Építmény halmaz, és persze a magyar csapat együtt lakott, de ott lehetett sétálgatni, volt egy nagy közös kantin, volt egy ilyen entertainment centernek nevezett hely, ahol konditerem is helyet kapott, ott is edzettünk párszor, és ott azért egy picit megjött az olimpiai feeling mindenkiben. Persze onnan sem mehettünk sehova, tehát onnan is a hivatalos buszok vittek el a versenyhelyszínre, ahova pedig nem jöhettek be a nézők, tehát ebből a szempontból nagy cigor volt, még akkor is, amikor lement a verseny, és még két napot maradtunk, már lejárt a karantén 14 nap, de közben hoztak egy olyan szabályozást a japán kormány, hogy aki az olimpián akkreditált versenyző, edző bármilyen titulusban, a karantén lejárta után sem mehet ki, és nem turistáskodhat, úgyhogy volt két hivatalos programunk a helyi művelődési központban és a polgármesteri hivatalnál. Igazából fogadtak minket, készültek egy kis műsorral, de oda is elvittek, visszavittek hotelbe. Szigorú volt.
Mennyire kellett erre előre készülni önnek?
Készültünk természetesen. Tudtuk azt, hogy ez az ára annak, hogy mi szerepelhessünk az olimpián, hogy egyáltalán megrendezzék az ötkarikás játékokat, és én úgy gondolom, hogy ezzel nem volt senkinek problémája, tehát mi ezt szívesen, én legalábbis nagyon szívesen fizettem meg ezt az árat azért, hogy két éremmel térhessek haza. Előre kellett arra készülni, hogy be fognak minket zárni, hogy kicsit kevesebbet kapunk a külvilágból, de én egy picit örültem is neki, hogy kevesebb külső ingerért, és picit tudtam magammal foglalkozni.
Gyakorlatilag az elmúlt években többször is szó volt arról, hogy a sportpszichológiai, illetve mentális felkészülés mennyire fontos szerepet játszik az ön karrierjében. Mennyit változott ez 2021-re?
Nagyon sokat készülünk, illetve hát a sportpszichológusommal, Faludi Viktóriával rengeteget beszélgettünk és készültünk az olimpiára. Ezt a munkát egészítette ki dr. Kárpáti Róbert. És én amúgy is 2011 óta nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a mentális felkészülésem is rendben legyen, hiszen akkor tudok a páston jól működni, hogyha lelkileg is stabil vagyok, helyén van minden. A Vikivel folytatott munkának a vége, az utolsó egy-két etap volt nagyon izgalmas, bevetett egy olyan módszert, ami végül is nagyon bejött. Először az volt az elképzelés, hogy rajzoljam le az öt asszót, hogy képzelem el, milyen érzéseket várok. Na, ez nem ment. És utána már csak annyit várt tőlem, hogy egy-egy kifejezést, egy-egy kulcs szót, egy-egy jeligét írjunk fel mindegyik asszóra. Ugye öt asszót kell nyerni egy olimpiai győzelemhez nálunk kardvívásban, és öt jelige született, nem titok, ez a, mire kell gondolni, mint a lendület, biztonság, türelem, felszabadultság, uralom. Ezek a kifejezések pedig a London és a riói aszók emlékképeiből tevődtek össze, vagy hívódtak életre, és ezek is azáltal, hogy ezeket már a versenyt megelőző nap úgy mondogattam magamba, a versenyen meg szinte mantráztam, ezek segítették előhívni a pozitív érzelmeket Londonból és Rióból, és tényleg hatalmas plusz energiát adtak.
A koncentráció a vívásban különösen is fontos, de tud esetleg segíteni vagy tanácsot adni azoknak a fiataloknak, akik mondjuk önhöz fordulnak azzal, hogy akár mondjuk egy asszóban, akár az élet más területén hogyan lehetne jobban fókuszálni?
Már a nevelőedzőm Gerevics György is figyelt arra, hogy a tanítványai fejben jók legyenek, fejben ott legyenek, hát ez elengedhetetlen a kardvívásban, és ő mindig azt tanácsolta, hogy legyen egy nap, legyen egy rutin, egy versenyrutin, pontosan tudjam azt, hogy mikor kell felkelnem, reggeliznem, kiérnem a versenyhelyszínére, elkezdenem a melegítést, az hogy nézzen ki, és utána hogy megyek fel a pástra. És hogyha megvan ez a rutin, akkor az ad egy biztonságot, és tulajdonképpen, hogy is mondjam, úgy életre hívja bennem, vagy felébreszti bennem ezt a versenyszellemet, hiszen pontosan tudom, hogy ez akkor most egy versenyszituáció. Ehhez jött hozzá utána Somlai Béla mester, aki szintén nagyon precíz ember volt, és ő szerette volna, hogy pszichológussal is dolgozzak, és az ő akkor 2011-ben kezdtünk el dolgozni Vikivel is és Robival is, és ez megmaradt.
Összességében a fókusz az ugye mindig is nagyon fontos volt, de vajon mennyit tett hozzá, vagy mennyiben biztosította az olimpiára való ráhangolódását, hogy bemutatták a filmet, az Egy mindenkiért című filmet Ujj András Pirezzel, tulajdonképpen két nappal talán az olimpia utazás, az olimpiára utazás előtt.
Muhi Andrissal a film készítése az évek alatt egy hatalmas utazás volt, egy nagyon nagy önismereti túra. Rengeteget tanultam tőle, az, hogy ő hogyan mutatott meg engem a filmvásznon, hogy mi az, ami belőlem számára érdekes volt, és amit meg akart mutatni, az a számomra is izgalmas volt, és nagyon jó tapasztalás. Azért döntöttünk közösen végül is amellett, hogy legyen egy mozis díszbemutatója a filmnek, mielőtt kiutazom, mert azt is vártuk ettől, hogy nagyon komoly pozitív érzelmeket fog belőlem előhívni, és ez így is volt. Tehát ott több száz emberrel közösen megnézni egy hatalmas moziteremben, átélni azt a tapsvihart, ami a film után volt, az elkísért engem a tokiói pástokig.
Hogyan dolgozta fel a filmforgatás nehézségét? Tegyük hozzá, hogy ez a film nem egy hőskköltemény. Aki még nem látta, olyan negatív vagy kellemestől jócskán távol álló pillanatokat is bemutatott, amelyekre lehet, hogy egyébként nem mindenki emlékezne szívesen vissza, vagy nem mutatná meg a nyilvánosságnak.
A filmnek nem az volt a célja, hogy egy imázs mű legyen róla. Azt kértem Andristól még az elején, hogy legyünk kegyetlenül őszinték, és mutassunk meg mindent. Ő is ezzel az attitűddel állt hozzá a munkához. És valóban ebben az olimpiai ciklusban bizony inkább hullámvölgyek voltak, mint hullámhegyek, és ez egy sportoló életében egy teljesen természetes dolog. Érdekes, hogy pont ebben az időszakban forgatott velem Andris, ez is sorsszerűnek tűnik. Pláne úgy, hogy ezután mégiscsak egy happy end-el tudom lezárni egy tokiói egyéni aranyéremmel a sztorit, hiszen azzal kerek, hiszen pont az epilógusban tekintünk ki rá, hogy mi is lehet Tokióban, vagy mi is lehet a kulcs annak, hogy mégis megnyerjem a tokiói olimpiát, és abszolút ebbe jön, tehát ami ott elhangzik, az nagyon ül, nagyon igaz, és valóban segít a tokiói győzelemhez.
kibővíthetik egyébként a filmet egy-két jelenettel, vagy egy plusz epilógussal?
Már most belekerült egy plusz kép, igazából csak a film végére, lezárásként, ami konstatálja, hogy valóban megnyertem a Tokiói olimpiát. Ennél tovább nem fogunk szerintem menni, nem lesz második része, nem lesz új befejezése a filmnek, ez a történet így kerek.
Említette, hogy itt nem imázsépítésről van szó, ugyanakkor a sportolók imázsának, brandjének a kialakítása azért egyre jellemzőbb, az elmúlt években is az volt. Ön jelenleg mennyire fordít erre hangsúlyt? Mekkora stábbal dolgozik, és milyen perspektívát lát ebben?
A munkámat segítő menedzsment, a Stronga nagyon sok mindent koordinál, segítenek a social médiában, elkísérnek a különböző felvételekre, interjúkra, most is itt vannak. És nagyban segítik a Páston és Vívótérben kívüli életemet, hogy ott is minden rendben menjen. Ez is manapság már hozzátartozik egy élsportolónak az életéhez, és én, mint ahogy a felkészülésemben is szeretek mindent profikra bízni, és nagyon jó szakemberekre, ezzel így vagyok, hogyha a víváson kívüli életemre, a támogatókra, és az egyéb kapcsolatokról van szó.
Hol van egyébként a határ egyébként? Húz-e határt mondjuk a vívás és az a körüli dolgok, illetve a magánélet, a feleségével töltött idő, a barátaival töltött idő között?
Eddig elég komoly határvonalak voltak, de pont a rólam készült film ezeket picit felrúgta, és újra kell definiálni ezeket a határokat, vagy újra meg kell húzni. Még nem pontosan látom, hogy ezek hol lesznek, és mennyire lesznek élesek, sarkosak, de ezért is volt izgalmas a film, hogy rájöttem, hogy lehet, hogy többet is engedhetnék magamból, vagy lehet, hogy nem baj az, hogyha megismernek, vagy megismerik a feleségemet, a kapcsolatunkat, a hátteret. De semmiképpen nem szeretnék a celebritás irányába elmenni, és azért örülnék annak, hogyha engem elsősorban kardiójóként ismernének.
Van-e plusz teher, vagy plusz feladat, amelyet azért kell ellátnia, betöltenia, kialakítania, mert most már háromszoros olimpiai bajnok, és egy igen szűk elit klubba került több szempontból is?
Pont ez az egyik kérdés, amire nem tudok válaszolni egyelőre. Nagyon friss még ez az újabb olimpiai aranyérem, és nem igazán tudom, és nem igazán tudom elképzelni sem, hogy például, hogy fogok lemenni a következő vívóedzésre, legyen az mondjuk 2-3 hónap múlva, hogy fogok én bekötni, és hogy fogom levívni az első asszomat, milyen lesz az, amikor az első tust kapom, mert a továbbiakból sem fog magától túl sokat szórni a kardom. Milyen lesz, amikor először kőkeményen meg kell izzadnom, milyen lesz az első izomláz? De hát meg kell találnom a következő időszakban az újabb célokat, amiket meg érdemes küzdeni, és tudok is, és motivált is maradok, és akkor jöhetnek az újabb izgalmak.
Mennyi pihenés következik most?
Sok pihenés következik most. Nem tudom számszerűsíteni.
Ameddig jól esik?
Ennek az eleje most egy passzív pihenés lesz, majd egy aktív is utána, és leginkább az a kérdés, hogy kardot mikor fogok újra kezemben, de úgy fogalmaztam, és ezt tartom magam, hogyha majd megjön az ihlet.
Elutaznak külföldre, vagy ez egyelőre legyen titok?
Nincs sok időnk. Betivel tervezünk majd egy rövid, egy külföldi nyaralást, már csak azért is, hogy akkor kikapcsoljuk a telefonokat, és tényleg kicsit elengedjük magunkat, és pihenjünk, de ezen kívül itthon leszek szerintem.
Az Európa-bajnokságot, hogyha lesz októberben, biztosan kihagyja?
Az biztosan, igen.
Párizsig 3 év van még hátra. Amikor néhány napja beszélgettünk a megérkezésekor a reptéren, akkor mondta, hogy mindenki Párizzsal jön elő, holott még nagyon korai ez a helyzet. Az ünneplésnek milyen formái lehetnek, amikor még nem Párizsra és a jövőre gondol, a következő napokban, hetekben milyen tervei vannak?
egyenlőle a go with the flow mottóval élem a hétköznapokat. A menedzsmentem készített egy remek kis Excel táblát a feladatokkal, és végigvezetnek ezen. Nagyon hálás vagyok ezért. Emellett pedig igyekszem a családommal lenni, a feleségemmel, azokkal az emberekkel, akiket nélkülöznöm kellett az elmúlt időszakban. Barátokkal, a vívó csapattal is lesz majd egy kisebb ünneplésünk, mert azért mégiscsak egy komoly közös eredményt értünk el. Meg hát a pihenés.
A szurkolókkal való találkozás mennyire építhető be? Akár mondjuk a hétfői hivatalos eseményen, vagy máskor. Hívják esetleg vidékre, gondolom, vannak felkérései, mennyire tud ezeknek eleget tenni?
Egyelőre az Olimpiai Bizottság szervezi ezeket. Holnap délután a millenárison lesz jelenésem. Egy kis közönség találkozóra, hétfőn pedig a hivatalos hazaérkezésünk fog megtörténni, bár már egy hete itthon leszünk akkor.
De akkor ott lesz.
Minden bizonnyal ott leszek a bokcsarnokban, igen.
A csapattársakkal meghatározták-e, hogy akkor most legyen egy néhány hét, amikor nem látják egymást, hiszen az elmúlt időszakban rendkívül sok időt töltöttek együtt, mind Japánban, mind a különféle edzőtáborokban.
Nem határoztunk meg ilyesmit, és fogunk is találkozni, biztosan már csak a közös megjelenések véget is, de egyébként is azért úgy csípjük egymást, és nem éreztem azt, hogy olyan nagyon elegünk lett volna egymásból, hogy most külön kéne tölteni az időnket. Jó csapat vagyunk mi ebből a szempontból is.
Tokióban egyébként változott bármiben a kohézió, tehát az az összezártság kihozott valami újat?
Az egész vívó csapattal, vezetőkkel, edzőkkel, masszörökkel, versenyzőkkel voltunk összezárva, és emiatt nem éreztem azt, hogy a mi négyesünk, a mi kvartettünk, olyan nagyon megbomlott volna, vagy olyan nagyon új helyzet lett volna ebből a szempontból számunkra. Inkább jobban megismertük a többieket mindennel együtt, és az volt inkább egy élmény, hogy most a női tőrözők is ott voltak, Siklósi Gerivel beszélgettünk nagyobbakat, én őt nem nagyon ismertem eddig, remek srác, nagyon-nagyon szimpatikus.
Aztán Rasovszky Kristóf is oda költözött önök köz.
Igen. Hát az olimpiai faluban a 306-os apartman volt a miénk, a vívóké. Geri ugye hamarabb hazament, ő már a csapatversenyekben nem volt érdekelt, és tudtuk, hogy a helyére jön valaki, de nem tudtuk, hogy kicsoda, és én nagyon örültem, amikor Rasót megláttam, hogy ő költözik be. Köszöntöttük természetesen, és picit hetszeltük is, hogy hát a 306-osban eddig 6 érem volt a termés, és ehhez tartsa magát, hát tartotta, és gratulálok innen is neki az ezüstéremhez.
Gyönyörű második helyet ért el a nyílt vízúszók 10 kilométeres versenyében Rasovszky Kristóf. Csapatszinten, magyar olimpiai csapatszinten van valamiféle összetartás, akár lélekben, akár bizonyos sportolókkal személyesen?
Sajnos most kevés volt, és ez volt talán az egyik legnagyobb hátránya ennek a Covid olimpiának, hogy nem tudtunk kimenni más sporteseményekre, és a miénkre se tudtak kijönni szurkolni. Persze követtük, ilyenkor van egy Olympic Broadcasting System, azt hiszem így hívják, tehát a tévében minden egyes eseményt tudunk követni az olimpiai faluban. Ez helyel közel jó, mert tudunk szurkolni a többieknek, de hát nincs meg az a fajta kötődés, mint például Londonban kint voltam Gyurta Dani győzelménél, extázis volt, hatalmas élmény. Jártam vízilabda, kézilabda mérkőzéseken, ilyen egy olimpia. Ez most nem volt, de persze itthonról is, meg kint is nagyon szurkolok a többieknek, örülök minden éremnek, és még mindenkinek, aki versenyzik, annak nagyon jó versenyzést kívánok.
Szilágyi Áron, amikor nem foglalkozik a vívással, és egy kicsit távolabb kerül a munkától, mivel foglalja el magát? Milyen hobbikkal, vagy milyen tevékenységekkel, melyek töltik fel?
Szeretek sportolni, tehát hogyha ha nem vívás, akkor is vagy elmegyünk teniszezni, vagy focizunk a srácokkal. Egy nagyon érdekes játékot játszunk, ami igazából nem is foci, hanem érincs, kis saját szabályainkkal. Emellett szeretek olvasni például, bár nagyon lassú olvasó vagyok, és szerintem általában, hogyha az ember gyorsan olvas, és annyit, mint én, akkor nagyon-nagyon művelt lenne. De különösebben olyan hobbim, amit így nagyon kiemelnék, nincsen, arra sajnos nem jutott időm.
Tanul most valamit, vagy tervezi a közeljövőben, hogy valami újat megtanul?
Tervezem igazából. Nagyon intenzív volt ez a felkészülés, és nagyon a vívásra igyekeztem koncentrálni, de van két alap diplomám, amiket illene kiegészíteni egy mesterrel. Most kezdek el nézelődni.
Ez egy nagyon rövid olimpiai ciklus lesz, hiszen 3 év is itt a Párizsi olimpia. Anélkül, hogy részletekbe mennénk, azért gondolom, hogy valami képe van arról, hogy ezt teljesen máshogy érdemes felépíteni. Ahogy minden évben máson volt talán a hangsúly az elmúlt olimpiai ciklusban is.
Valóban, bár alapvetően az olimpiai ciklus akkor lesz izgalmas, akkor válik izgalmassá, amikor megkezdődik a kvalifikáció. És az egy évvel előrébb került, de azért még addig van idő. Tehát van idő pihenni, van idő újra felvenni a ritmust, van idő formába lendülni. Tehát szerintem nem lesz ez nagyon más, mint egy 4 éves olimpiai ciklus, mert azért nagyságrendileg a 3 év is sok hosszú idő. De majd szépen be fogjuk osztani, és ki fogjuk találni, hogy a legjobb.
Önnek van-e valamilyen jelentősége, hogyha arra gondol, hogy világranglista vezető? Ugye most megint visszakerült a világranglista élére, de gondolom, hogy az olimpiai bajnoki cím sokkal fontosabb ennél. Tehát amikor ott van az ember a világ csúcsán, így vagy úgy, mennyit számít egymáshoz képest?
10 éve a világranglista első 7-ben végzem, rendszeresen évvégén, de még nem nyertem meg a világranglistát egyszer sem, ez az első alkalom. Aminek persze nagyon örülök, másrészt azért ez egy érdekes világranglista, hiszen még 2019-es eredmények is vannak benne.
A VB-t éppen törölték, de van például tavaszi eredmény 19-ből.
Így van, hát ugye azok az új eredmények jöttek be, amiket megrendeztek versenyek, és volt ez például most a márciusi budapesti világkupa, illetve az olimpia, de hát így a régiek bent maradtak, úgyhogy tulajdonképpen ez, nem is tudom, majdnem két évet ölel fel. Így ez a ranglista, vagy talán többet is. Ennek ellenére persze nagyon, nagyon örülök, de nem mérhető ez az olimpiai bajnoki címhez, meg inkább szakmailag, tehát vívó szakmailag értékes ez, és persze ennek is tudok örülni.
Mennyire látja, hogy milyen lesz az életem mondjuk 5 év múlva?
Nem különösebben, de ez talán nem is baj. Egyelőre, amit tudok, az, hogy élvezem, amit csinálok, jól érzem magam a közegben, sikeres is vagyok, és ezt szeretném folytatni. Úgy érzem, hogy az energiám is megvan ehhez. Hogy mit hoz a jövő, vagy ez mikor fog megváltozni, ezt nem tudom. Remélem, hogy Párizs után, sőt, remélem, hogy Los Angeles után, de a masszörömmel pont azon viccelődtünk, hogy most már a 2032-es olimpiának is van helyszíne, úgyhogy azt is ki lehet tűzni célként.
Brisbane,
igen. Ausztráliában még úgysem jártam, és...
Az lenne a 4. kontinens, ahol olimpiai bajnok akár lehet, illetve olimpiai szereplést mutathat fel, mert ugye ez volt a 4. olimpiája, ebből 2 Ázsiában, 1 Európában, 1 Amerikában, Dél-Amerikában.
Valóban, és ha már beszéltünk Aldo Montanóról, aki majdnem 43 évesen szerzett most csapatban egy olimpiai ezüstérmet, én Brisbane-ben még csak 42 éves leszek.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Önök az elmúlt szűk egy órában Szilágyi Áron 3-szoros olimpiai bajnok kardvívót hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.